Kedves testvérek, tegnap a nap végén, a nap utolsó szolgálatában már Kiklódi testvér foglalkozott a dicsőséggel, amelyről az imádságnak ez a befejező mondata szól: tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Így fejeződik be az imádság Máté evangéliuma szerint. Ez a kis utolsó mondat, amivel most végig a csendes napjainkon foglalkozunk, ez egy olyan odaillesztett záró gondolat, ami egyesek szerint talán nem is volt része eredetileg az Úr imádságának. Lukács evangéliuma szerint hiányzik is ez a mondat onnan, de azt mondhatjuk, hogy ott a helye mindenképpen az imádság végén, hiszen elképzelhetetlen volt abban az időben is, és hiszem, hogy a mi imádságainkból sem maradhat el, hogy hálaadással és dicsőítéssel ne fejezzük be az imádságunkat. Vannak olyanok, és erre is ma még egyszer vissza fogunk térni, akik az imádságot egyfajta panasz lehetőségnek, vagy a kérések megfogalmazásának tekintik, és soha nem tapasztalják meg igazán annak az áldását, ami a magasztalásban, a dicsőítésben rejlik. És ezért Jézus nagyon eljénvaló módon szerette volna a tanítványait megtanítani a helyes imádkozásra, hiszen ne felejtsük el, hogy ezzel a gondolattal vezeti be az ige ezt az imádságot, hogy a tanítványai kérik az Urat, hogy tanítsa őket imádkozni. Ez nem azt jelenti, hogy ők még soha nem imádkoztak. Egész biztos, hogy minden szombaton, úgy, ahogy ez ma is a zsinagógákban van, hosszasan felmondták azokat a zsoltárokat, amikből 150-et találunk a Bibliában, és egy vallásos zsidó ember minden hónapban 30 nap alatt végig imádkozza ezt a 150 zsoltárt. Ez nem olyan rövid dolog, de hatásos, és van ezek között a zsoltárok között panaszének, van dicsőítés, van Isten nagyságának a magasztalása, történelmi visszatekintés, és van az egyéni kérésekkel és gondokkal foglalkozó üzenet és gondolat is benne. Tehát a tanítványok ismerték, hogy mit jelent imádkozni, de a szónak ebben az értelmében, ahogy látták Jézust az Atyával való közösségben például. Mert innen tudjuk, hogy az Úr olykor tanítványait messze megelőzőleg fölment egyedül egy magányos hegyre például, és ott az egész éjszakát az Atyával való közösségben töltötte, és a tanítványok amennyit ebből megleshettek, abból kiderült, hogy ez nem a zsoltároknak a végigmondása volt, és szerettek volna ők is olyan közösségben lenni az Atyával, mint ahogy ezt Jézusnál látták, aki azt mondta: én és az Atya egy vagyunk. Ezt az összhangot, ezt az egységet szerették volna megismerni és megtalálni. És így az imádságnak azt a részét, amit mi is gyakran elmondunk, ma reggel is elmondtuk, tanította nekik az Úr, most nem is foglalkoztunk az imádság többi részével, csak a záró mondattal, a záró gondolattal, ami befejezte Máté szerint ezt az imát. Ahogy a szenvedésre készülő Jézus is dicséretet énekelve ment ki az olajfák hegyére, úgy minden imádkozásban helye volt a dicséretnek, a dicsőítésnek az Úr ima gyakorlatában. De akkor, amikor ennek a mondatunknak az utolsó szavát elemezzük, akkor természetesen, mint minden másnál is, a mi emberi gondolkodásunkból kell kiindulnunk, hiszen akkor értjük, hogy mit jelent ez a mondat, hogyha megvizsgáljuk a kérdést, hogy mi magunk hogyan is állunk a dicsőségnek a kérdésével. Meggyőződésem, hogy senkinek nincs ellenére az, hogyha őt dicsérik, mert ez a szó is a dicsőségből származik. Sőt, az a tapasztalatunk, bűnbánattal is mondhatjuk, hogyha akár szülőként vagy munkahelyi vezetőként érint bennünket ez a gondolat, hogy sok baj származik abból, ha fukalkodunk a dicsérettel, az elismeréssel, annak a szóban való megfogalmazásával, hogy észrevettük a másiknak a teljesítményét és az értékeit. De a nevelés tanít tudja, hogy sokkal többre lehet jutni dicsérettel, mint büntetéssel. Sokszor államokat irányító emberek is azt gondolják, hogy nincs szükség arra, hogy a polgárok jól érezzék magukat, elég, ha őket megfenyegetjük, és kemény üzeneteket fogalmazunk meg a számukra, vagy kényszerítő hatalmi eszközökkel próbáljuk engedelmességre szoktatni őket, pedig sokkal többre jut az, aki a másik tényleges teljesítményét elismeri. Szoktam néha mondani azt, hogy Isten hisz bennünk, hogy nem ott kezdődik a vele való találkozásunk, hogy mi elkezdünk hinni ő benne, hanem felismerjük azt, hogy ő hisz bennünk, és ez nem mást jelent, mint hogy bizalommal tekint ránk, és hisz abban, hogy amire teremtett, és aztán később amire elhívott bennünket, mindaz megvalósítható általunk is, hiszen akkor nem tervezett volna bennünket bele az ő üdvtervébe. Isten tehát megdicsőít bennünket, ahogy az ige másik mondja, ez az ő szándéka. De mi oly gyakran azt gondoljuk, hogy jobb, hogyha ezt a magunk kezébe vesszük. Ismerjük a mondást, hogy az öndicséret büdös, valóban így van, de az embernek mégis nagy kísértése, hogy valahogy a környező világ számára a saját értékeit hangosan, látványossá és hallhatóvá tegye. Nagyon érdekes az a szó, ami a dicsőségnek a szava, valószínűleg ismerjük is, ha máshonnan nem egy órának a márkájáról, a görög nyelvben doxa, így hangzik, doxa a dicsőség, és van ilyen óra, doxa óra, innen legalábbis ismerjük ezt a fogalmat. Nos, ennek a szónak az igazi értelme, ha mélyére ásunk, az, hogy valami látható, láthatóvá válik. Innen indul ez a dolog. Látszik-e a dolog? Nem olyan értelemben, hogy harsányan valamivel önmagunkra irányítjuk a figyelmet, hiszen a kellemetlen ember is látszódik. A zavarba ejtően problémákat felmutató ember is, az elhanyagolt ember is láthatóvá válik, de átvitt értelemben itt arra gondol a nyelvtan is és az ige is, hogy ami ténylegesen figyelembe vehető, látható, az a dicsőségnek az alapvető üzenete. Emberek, akiket zavar, hogy ők nem eléggé láthatók. Mondok egy távoli példát, aztán a földi dicsőség, ami nem olyan egyértelműen felismerhető, az sokszor olyan eszközökkel volt láthatóvá tehető, mint például a korona a királynak a fején. Ő is csak egy ember, mint mi, ő is halandó. A fáraók és más uralkodók egészen napjainkig azt képzelik, hogy ők nem halandók, és nem kell Isten előtt számot adni a tetteikről, de mindig Isten igéje, a prófétai üzenet is figyelmezteti a királyokat is, hogy meg kell jelenni a valódi, most láthatatlan, most közvetetten látható Istennek a színe előtt, akinek önmagában van dicsősége. Nem kell, hogy másoktól kapja, de hogy ők is láthatóan dicsőségesek legyenek, ezért megkülönböztetett ruhát és ékszereket hordtak. A fejükön aranyból ragyogó korona volt, ami lehetőleg még égkövekkel is kívül volt rakva, hogyha ráesett a fény, akkor még jobban tündököljön, láthatóvá legyen. Érdekes a görög szónak a héber megfelelője is, ami meg azt jelenti, hogy aminek súlya van, aminek valódi súlya van. Itt a programunkban a program, kitűnő program összeállítója javasolja József történetének a felidézését is, és pedig többek között azt a mozzanatot, amikor József megismerteti magát a testvéreivel, és azt mondja nekik, most menjetek haza apámhoz, és mondjátok el neki minden dicsőségemet. József is azok közé tartozott, akik nehezen tudták korábban elfogadtatni a valódi dicsőségüket, és ez őt zavarta. Az apja őt tekintette elsőszülöttnek, holott a 11. volt a testvérek között, és gyűlölték amiatt a fivérei, hogy ő birtokolta, vagy szerintük bitorolta az elsőszülöttségi jogokat. És Istennek végig kellett őt vezetni egy olyan úton, amiben meg kellett tapasztalni a súlytalanságát. A rabszolgának eladott állapoton belül az igazságtalan megvádoltatás, börtönbe vettetés, és az ő igazi súlyát csak az a kis furcsa mondat jelezte mindig visszatérően, hogy de az Úr Józseffel volt. Az emberek szembefordultak vele, az emberek súlytalannak, kiszolgáltatottnak látták őt, eladták rabszolgának, börtönbe vetették, megalázták, nem tudta az igazát megvédeni, de az Úr Józseffel volt, és ezért volt neki valóságos súlya. Nem tudjuk persze, hogy ezt minden pillanatban érzékelte, gyanítom, hogy sok problémája volt ott a börtönben is, és végig az egész helyzettel, hogy nehezen született meg az a gondolat, hogy nem ti adtatok el, hanem az Úr küldött engem ide, hogy megtartsalak benneteket. És amikor azt üzeni az az apjának, hogy most már valódi súlyom van, most már valódi dicsőségem van, akkor talán nem arra gondolt, hogy ő rajta is ott voltak a fáraó hivatalának a megkülönböztető jelvényei, hogy szolgái voltak, akik vitték, akik takarították a szobáját, és nyírták a szakállát, és hozták az ételét, és megterítették az asztalát, lesték a parancsait, hanem erre gondolt, hogy valamint túljutott a súlytalanságának a kérdését, és megtelt az élete azokkal a gondolatokkal, amelyek az egyedül súllyal rendelkező, az egyedül világossággal, láthatósággal rendelkező Istentől fakadnak. Mert Isten, ha láthatatlan is, az ő teremtményeiben láthatóvá válik. Így mondja az ige. Ezért menthetetlen az az ember, aki őt figyelmen kívül akarja hagyni. A teremtett világ rendje, értéke, működése, kiszámíthatósága, mind-mind Istennek a látható oldala, és ez meggyőző. Ebben nincsen hiba, nincsen változás, nincs az a bizonytalanság, ami ránk jellemző, akik Nem pontosan tudjuk mindig, hogy mi a jó, illetve olykor tudjuk, és gyarlóságunkban mégis attól eltérünk. Isten nem tér el. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem más dolgok nem tudnak elszakítani Istennek attól az eleve elhatározott és elkötelezett jóságától és szeretetétől, ami megtapasztalható. És ugyanez a szó, a dicsőség szó jelenti azt is, hogy megvizsgál, láthatóvá tesz, elfogad, és így tovább. Az, ami meglátszik. Az a kérdésünk tehát, hogy van-e valóban látható ilyen értelemben Istenre visszautaló értéke a mi életünknek. Az Úr Jézus Krisztusról is azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ő az Isten dicsőségének a visszatükröződése, és a valóságának a képmása. Igen, az a kérdés, hogy rajtunk és bennünk mennyire tükröződik vissza Istennek a dicsősége. Nincs saját fényünk, és ezért imádkozzuk ezt, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mert meg kell erősíteni magunkat ebben, hogy nem a saját fényünk, a saját eszközeink jelzik azt, hogy kik is vagyunk valójában, hanem vissza tud-e rajtunk Isten valósága, igazsága, szeretete, a jó melletti álhatatos elkötelezettsége tükröződni. Tehát tiéd a dicsőség, Urunk, miénk országunk pirulása, ezt is az ige szavaival mondhatjuk, de mégis alázattal és meghatottan kimondhatjuk azt is, hogy Istennek ez a dicsősége rajtunk is visszatükröződhet. Amikor János evangéliumának az eleje a világosságról beszél, ami a sötétségben fénylik, akkor erre gondol, amikor azokról szól, akik nem emberi akaratból, indulatból, nem ösztönlényként születtek, élnek ebben a világban, hanem Szentlélektől, akkor nem csupán, ami Urunk Jézus Krisztusra utal, hanem mindazokra, akik újonnan születésükben felismerhették ezt a lehetőséget, hogy ők is lehetnek lélektől születettek. Rajtuk is tükröződhet Isten dicsősége. És mondom, mi most az emberi dicsőség kísértésében, a megtérésünkben azt is átéljük, hogy Isten átváltoztathatja, lecserélheti ezt az emberi kivagyiságot, magamutogatást, kétségbeesett igyekezetet arra, hogy láthatóvá váljunk ebben a világban, hogy legyen tényleges súlyunk arra a dicsőségre, ami az Úrtól származik. Erősítsen meg ebben a hitben bennünket az Úr. Amen.